Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet János apostol igéivel. Azt mondja János apostol: ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 512-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. Ez a legutolsó énekünk, 512-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, annak a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik az 512-es dicséretünk: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.
Szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam még Jódat. Ő szíve szüntelen, ő szíve szüntelen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, az 512-es dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük imáról leülve, tehát 512-es ének második és harmadik versei: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, s minden parancsodat. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, az élő Istennek az igéjét olvasom a római levélből, a római levél legelejéről, az első fejezetből, a 3-tól a 6-os versig. Tehát az Isten igét hallgassuk meg, római levél első része, a 3. verstől a 6. versig. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk imádságban is kérni téged, Urunk, hogy szólíts meg, szólj mi hozzánk. A mi lelkünk is, ahogy az éneklő, az ének írója megfogalmazta, várja, hogy te megszólítsd. Várjuk az égi szót, várjuk az égi jót. Vágyunk arra, hogy a lelkünk feszülten figyeljen, és lelki hallással meghalljuk, amit te nekünk mondasz az ige hirdetésen keresztül. Vágyunk, Urunk, nem csak meghallani azt, hanem befogadni. Vágyunk arra, hogy életünket az átformálja, megtisztogassa, hadd, hogy az ige valóban elérjen minket. Tisztítson, incsen, fedjen, de buzdítson, gyógyítson, kötözzön be minket, a sebeinket, vezessen, oldozzon fel, adjon örömet és kegyelmet. Vágyunk így találkozni veled, Úr Jézus, és vágyunk így mindig találkozni igéddel, amikor azt nekünk hirdetik. Kérünk téged, tedd áldássá minden alkalommal az ige hirdetést, a gyülekezeti alkalmakat, ne csak ajkán, hanem mindenütt szerte a világon, hogy akik az igéd után sóvárognak, szomjaznak, azok az igében veled találkozzanak és meggyógyuljanak. Köszönjük, Urunk, hogy az a szó, amit küldesz, élet és békességnek szava, és élő ható módon tud bennünket megítélni, elérni, érinteni, megítélni a mi sötét dolgainkat, de megkegyelmezni szereteted nagysága szerint. Szeretnénk, Urunk, megállni előtted, mindent elmondani neked, és kérni téged életünk lehetetlen helyzeteiben is, az apró dolgoktól kezdve a legnagyobb terhekig, jöjj és segíts rajtunk. Hadd hozzuk eléd a gyülekezet szenvedőit, a mélységben járókat, a próbák alatt sínlődőket. Hadd hozzuk eléd a gyülekezet betegjeit, a kórházban levőket és az odahaza betegeskedőket. Hadd hozzuk eléd a sebzett lelkűeket. Nyújts ki kezedet mindannyiunk felé, áldásoddal, gyógyító kegyelmeddel, és emelj fel. Tedd a mai igét nagyon világossá, tisztává előttünk. Hadd legyen egészen mássá életünk igét szava által. Hadd tisztuljon a hitünk, hadd erősödjön a veled való közösségünk, kapcsolatunk. Jöjj, Urunk, nyisd fel szemeinket, adj világosságot, ajándékozz meg önmagaddal. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy itt vagy közöttünk. Ámen. Ének szóval készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához. A megkezdett éneknek az 5. versét énekeljük most. Testvérek, 512-es dicséret 5. versét énekeljük. 512-esének 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Bizonság tételem alapígéje írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 4. fejezetében. A Lukács Evangélium a 4. részéből a 40-es és a 41-es verseket olvasom. Még egyszer mondom az igehelyet, Lukács Evangélium a 4. fejezet, a 40-es és a 41-es verseket hallgassuk. Napnyugtakor mindenki hozzávitte különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Az ördögök is sok emberből kimentek, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. de rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a hitünk alapjaiban a legeslegfontosabb pontunk Jézus Krisztus maga. Nem csak a munkája. Nagyon sokat szoktunk beszélni Krisztus munkájáról, hogyan váltott meg, hanem a személye is végtelenül fontos. Jézus Krisztusnak a személye. Ezt tudja az ördög is, úgyhogy az ördög nem csak Krisztusnak a munkáját támadja, hogy ne ismerjük meg, hogy az emberek ne ismerjék fel Krisztusban a kegyelemnek a forrását, hanem az ördög nagyon hevesen és nagyon gonosz, aljas módon támadja Jézus személyét is. Rengeteg gonosz dolgot terjeszt ez a hitetlen világ is az Úr Jézus Krisztusról, aki pedig maga a szent, bűntelen, tökéletes Isten. Pontosan azért, mert a népegyházban levők közül, ahogy ezt már tanultuk a sorozatban, sokan érintettek, keresők, vallásosak, még nincs újjászületett életük, nincs teljes világosságuk, nem tudják, hogy ki is az a Jézus. Sokszor találkozunk mi lelkipásztorok azzal, hogy egy-egy beszélgetésben kiderül, hogy az egyházainkban, a gyülekezeteinkben levő emberek közül nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni Jézussal. Nem tudják hova tenni, hogy ki is ő. Egyszer valaki azt mondta, hogy hát az Atya Úristenről beszéljünk, tiszteltes úr, de hát Jézus nem tudom hova tenni. Sokak fejében nem tiszta, nem világos, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, kicsoda is Jézus. Ezért nagyon fontos, hogy a hitünk alapjai sorozatban a mai vasárnapot ennek a témának szenteljük, Jézus Krisztus személyének. Így is lehetne megfogalmazni, talán ilyen kettős a címünk, két kérdés, hogy kicsoda Jézus, és az is lehet a címünk, hogy miért pont ő a megváltó. Kicsoda Jézus, és miért pont ő a megváltó. Jézus Krisztusnak a földi életében rengeteg dolog van. És figyeljetek a jelzőre, az ő életének a jelzőjére, azt mondtam, hogy földi élete. Miért kell ezt így kihangsúlyozni? Kevesekben van letisztulva az, hogy Jézus Krisztus a betlehemi születése előtt is öröktől fogva létezett. A Biblia azt tanítja, hogy ő az örökké való Isten. Ő nem csak a betlehemi születéskor kezdett el létezni, született meg, hanem ő azelőtt is létezett az atyánál, ott hagyta az atya trónját, emberi testet öltött a betlehemi születéskor, és volt itt a földön 33 év, amikor az Isten annyira megalázta magát, hogy levetette az ő dicsőségét, emberi testet öltött, itt élt közöttünk emberként. De ő akkor is, ő volt az Isten. A Biblia ezt mondja, benne lakott az Istenség egész teljessége oszthatatlan egységben. Sarkalatos dolog tehát a hitvallásunkban Jézus Krisztusnak a személye. Hatalmas a tét. Az örök életed múlik rajta, testvér, mit vallasz Jézus Krisztusról, az ő személyéről. Vannak szekták, vannak vallások a nagy világvallásokban is, amelyek beszélnek Krisztusról, de helytelenül. Akár a Jehova tanúi szekta nem hirdeti, hogy Jézus Istennek a fia. Szerintük csak egy próféta volt a sok közül. Az unitáriusok, az antitrinitáriusok, akik ugye a Szent Háromságot sem vallják, az ő hitvallásukban sincsen az benn, hogy Jézus az Isten fia lenne. Ezek sarkalatos dolgok. Az örök életünk múlik azon, kinek valljuk Jézust. A János apostol első leveléből volt a köszöntő ige, az 1 János 2:22-es versétől olvastam, és azt mondja ott János apostol, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Aki tagadja, hogy Jézus az Isten fia, az az Antikrisztus lelkével mondja ezt. És tovább megy János, azt mondja a tanításban, hogy aki nem vallja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Jézus Krisztus személye tehát egy olyan sarkalatos pont, hogyha az ő személye körül nem tiszta a mi szívünkben a hitvallás, lelkünkben, elménkben, hogy mit vallunk őróla, akkor lehet, hogy lemaradhatunk az örök életről. Tudnélik, ha nem valljuk Jézust Isten fiának, nem lehet miénk az Atya sem. Ezért érthető a János 14-ben, amit mond Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És így világossá válik. Jézus személyét, hogyha rosszul vallom, nem vallom őt Isten fiának, hiába imádkozom Istenhez a legnagyobb buzgalommal, miután Jézus az út, és Jézus az egyetlen lehetőség, hogy az Atyához én odaérjek, nem érek oda az Istenhez. Nem ér el imádságom az Istenhez. Nem fogok bemenni a mennybe, hogyha én nem vallom Jézust az Isten fiának. Így rendelte el az örök Atya, hogy Jézuson keresztül lehet bemenni a mennybe. Nem mindegy, mit vallunk Krisztus személyéről. Nézzük, testvérek, a tanítást, amelyet a mi hitvallásaink is olyan nagyon bölcsen, nagyon csodálatosan megfogalmaznak. Istennek a váltsága egy tökéletes terv. Isten váltsága, amit ő kigondolt, hogy az elveszett, bűnbeesett embert hogyan mentse meg, ez egy tökéletes terv, és Isten, aki maga is tökéletes, minden apró részletre figyel. A terv is tökéletes, a váltság is tökéletes, a kivitelezése is tökéletes. Ki lehetett a megváltó? Ki alkalmas arra, hogy a bűnbeesett embert, az összeset egy engesztelő áldozattal megváltsa? Ugye Istennek az igazsága kritériumokat állít. Nem akárki lehet a megváltó. Beszéltünk már sokszor az engesztelő áldozatról, ugye Isten ezt az utat adja a bűnösnek, hogy a bűnös életben maradjon, de a bűne meg legyen büntetve, megengedte, hogy a bűnös helyett egy helyettes megbűnhődjön, magára véve a bűnt és annak ítéletét. Isten tehát ezt a tervet adja az embernek, ezt a lehetőséget adja az elveszett embernek, de tegyük fel a kérdést, ki lehet Isten igazsága előtt ez a helyettes, aki mindegyikünkért eleget tud tenni, és Isten ezt hitelesen elfogadja, hogy igen, ez az áldozat elégséges, hiteles, jó. Lehet-e közülünk valaki? A világ teremtése óta Ádámtól számított emberek közül lehet-e valaki, akire azt mondanák, hogy na, ő alkalmas, és akkor ő legyen? Nem, mert mindenki vétkezett. Ki mondja a Biblia, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát közülünk, emberek közül nem lehet senki. Senki nem jelentkezhet, hogy én lennék az, mert mind vétkesek vagyunk. Aki maga is engesztelésre szorul, az nem lehet még másoknak a megváltója, hiszen őnek is megváltóra van szüksége. Közülünk tehát senki nem alkalmas erre. Lehet-e angyal? A heidelbergi K.T. is teszi fel ezeket a kérdéseket, hogy lehet-e más teremtmény, például egy angyal. Nem lehet angyal a megváltó. Miért nem? Mert Isten igazság azt követeli, hogy az emberért ember legyen a helyettes. Az emberért embernek kell eleget tenni. Nem lehet egy angyal. Isten ezért nem jelölt ki egy hatalmas, nagy erejű angyalt, hogy akkor ő jön, és akkor helyettünk odaáll az ítélet alá. Nem lehet. Isten igazság ezt nem engedte meg. Ki lehet akkor a megváltó? Bűntelennek kell lennie, hogy neki nem kell megváltó. Tehát ő fedhetetlen, bűntelen, tiszta életük kell legyen. Nem lehet angyal. Embernek kell lennie, mert az emberért embernek kell eleget tenni, de olyan hatalmas, amit neki el kell hordozni. A bűneink ellen való harag súlyát kell elhordoznia, hogy ezt egy csak ember nem tudja a véghez vinni. Ezért a megváltónak nem csak embernek kell lenni, hanem Istennek is. Mert csak így tudja elhordozni a bűn ellen való harag súlyát. Ezért a megváltó nem lehet más, csak az, aki egyszerre ember, egyszerre Isten, bűntelen, tiszta, tökéletes, fedhetetlen. Ezért nem lehetett más a megváltó, csak Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Csak Jézus az Istennek a fia. A következő pontunkban tegyük fel azt a kérdést, hogy ezt megmondja már Isten az Éden kertben, hogy egy ilyen nagyon-nagyon frappáns, de burkolt proféciában a bűneset után mondja ugye Évának, hogy a te utódod majd a kígyó fejére tapos. Ő belé belemar a kígyó a sarkába, de ő a kígyó fejére tapos, és az asszony magva lesz tehát a megváltó, akit Éva szül, de bele is mar a sátán a kígyó, de mégis a sátánt legyőzi. A zsidó apukák nagyon gyakran úgy néztek az első szülött gyermekükre, mert tudták, hogy majd egyszer megszületik a mesiás, a megváltó, az Úrtól küldött helyettes, hát ha ő lesz. Úgyhogy felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk azonosítani, hogy melyik az, aki itt megszületett, aki valóban ő, akit Isten küld, akit kijelölt Isten, hogy ő legyen a helyettesünk. Hogyan tudjuk meg, hogy ki az? Ezért kell az Ószövetséget is, az Új Szövetség ismerete után tanulmányozni, mert ilyenkor láthatjuk meg, hogy Isten milyen csodálatosan elkezdte adagolni az ő proféciáiban a részleteket, azokat az információkat az ő népének, amiről azonosítani lehet majd a mesiást. Jézus Krisztus földi életéről hihetetlen pontos információkat ad Isten, sok száz évvel az ő földre való születése előtt. Rengeteg van, az idő hiányában mindent nem fogom ma felolvasni, de teletettem könyvjelzővel a Bibliámat, és igyekszem gyorsan lapozni, és mondani az igehelyeket is esetleg, aki akar jegyzetelni, vagy majd meg lehet hallgatni a honlapról. Nagyon fontos ismerni ezeket a proféciákat. A zsidók tudták, ismerték. És ők tudták volna azonosítani, illetve aki hitt benne, ő azonosította, és jé, az ő életében minden beteljesedett. Nagyon fontos ezt látni, hogy Isten az ő proféciáiban, ezek ugye jövendőlések, az Istentől való, jövőre való jövendőlések, megmondott rengeteg részletet Jézusról. Az első ilyen részlet, ugye az, hogy Dávid fia lesz. Dávid volt az a király, Istentől rendelt királya Izraelnek, akiről úgy nyilatkozott Isten, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Dávid nagyon kedves volt Isten előtt. Nem volt tökéletes, hatalmas bukások voltak az életében, de mindből bűnbánattal fölállt, Istenhez ment, odafordult és kegyelmet kapott. Tehát ő nem volt tökéletes, nem volt bűntelen, tudta ezt egész Izrael, hogy nem ő a megváltó. De Isten azt kijelentette, hogy Dávid utódai közül lesz a megváltó test szerint, tehát Júda törzséből fog származni. Ézsaiás 11, első három versét olvasom. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt. Ugye vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, Isai az Dávid édesapja volt. Itt meg van jövendőlve, hogy lesz majd Isai utódai közül, tehát Dávid utódai közül valaki, aki a mesiás lesz. Így lehet megérteni, amikor például a vak Bartimeus történetét olvassuk az evangéliumokban, hogy ez a vak Bartimeus, amikor hallja, hogy megy a tömeg, Jézus megy arra, hogy kezd el kiabálni? Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Minden zsidó tudta, aki ott hallotta ezt, hogy ezzel Bartimeus kijelentette, hogy ez a Jézus a mesiás. Dávid fiának hívta. Ez a zsidó fülnek azt jelentette, hogy Bartimeus mesiásnak, az Isten fiának vallja ezt a Jézust, aki itt vándor prófétaként jön, megy, tanít, gyógyít, csodákat tesz. Ő a mesiás. És Jézus oda hívja, hogy hívjátok ide a vakot, és visszaadja a szeme világát. Dávid fia, megvan róla jövendőlve. József és Mária és Jézusnak a földi szülei mind a ketten Dávid házából származtak. Dávid utódai voltak, királyi sarj. Heródes ezért akarja megöletni a mesiást, mert ő pontosan tudja, hogy a mesiás az Dávid utódja, tehát királyi házból származik, a saját trónját félti, hogyha fellép valaki avval, hogy Dávid utóda, ő a mesiás, akkor övé a trón, gondolkodik így Heródes. Ő a trónját féltette egy jogos trónörököstől. Csak Heródes nem volt annak tisztában, abban annak tudatában, hogy Jézus nem földi királyságra tör. Jézus az egész világ ura és királya, nem egy júdai, világi trónra vágyik ő, hanem ő az embereket akarja az életbe megváltani. Aztán Ézsaiás 9:5-6-os versét olvasom. Ézsaiás 9:5-6-os verse. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ugye ez az ige, ez elmondja, hogy egy gyermek lesz, itt születik a földön, de erős Isten. Elmondja ez az ige, hogy ő ember is, és Isten is. Elmondja, hogy örökkévaló atya, békesség fejedelme. Szinte a Szent Háromságban megfogalmazza benne, hogy abban a személyben az egész istenség benne lakik az ő teljességében, ahogy a Kolossé levélből az előbb idéztem azt az igét. Aztán Ézsaiás 7:14 a szűztől való születését jövendőli meg. Ézsaiás 7:14. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, akit Immánuélnak neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez is meg van jövendőlve. Nem földi férfiú nemzi Jézust, hanem egy szűz fogan a méhében. Ezért mondja az angyal Máriának, amikor bejelenti, hogy fiút fog szülni, hogy hogyan lehetséges ez, amikor nem ismerek férfit. És elmondja neki az angyal, hogy a Szentlélek ereje szár rád. A magasságos ereje árnyékoz be téged. Nagyon fontos ezt is tudni, látni, hallottam már embert ezen vigyorogni. Fogalma sincs, hogy szent dolgokat csúfol ezzel ki. Bár Jézust az atya nemzetteit, nem földi nemzésről van szó. Ne ilyen földi aktus legyen, ami gondolatunkban és szemeink előtt. A Szentlélek ereje szállt Máriára. Így fogant a méhében az Úr Jézus, aki már azelőtt is létezett, mint örökkévaló Isten az atyánál. Aztán a betlehemi születést, Mikjás 5 első kettő verse. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba, csak annyi időre szolgáltatja ki őket, míg a szülő asszony szül, de a megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. Itt van a betlehemi születés, és még azt is elmondja ez az ige, hogy csak addig lesz ott a szülőasszony, amíg megszüli Jézus, tehát nem ott nevelkedik Betlehemben, és valóban így volt, a népszámlálás miatt kellett mindenkinek, a Júda belieknek Betlehembe menni, mert Júda házát Betlehemben számolták meg, a 12 törzsnek mindegyiknek megvolt a maga városa, ahol összeírták őket. A názáreti neveltetéséről is megvannak az igék, illetve a názáreti szó egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Héberül a netzer, ez sarjadékot jelent. A zsidó gondolkodásban, hogy minden héber szónak a töve három mással hangzóból áll. Ennek bármilyen nagy ragozott alakja a zsidó gondolkodás szerint a tővel megegyezik. A názáret szó a netzerből jön. És amikor Jézust názáretinek kezdik el beszélni, akkor ezt a proféciát látják az őskeresztjének már, hogy jé, hát megvan írva, hogy őt názáretinek hívják, mert rengeteg ige van arról, hogy elhozom szolgámat a sarjadékot. A netzer ugye a sarj. Az elhozom szolgámat a sarjadékot, ez a Zakariás 3:8-ban van, és Jézus ugye Galileában nevelkedik fel, Názáret városa, Galilea térsége, ezt pedig az Ézsaiás 8-nak a végén olvassuk, Ézsaiás 8:23-as igéje. De nem maradt sötétség ott, ahol elnyomás van, először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Ez Galilea. Tehát gyakorlatilag ott van az igében, hogy a megváltó azon a területen lesz majd, onnan indul ki, ott nevelkedik fel, tökéletesen megjövendőlik ezt a proféciák. Amikor Júdás elárulja, és ugye 30 ezüst pénzt kap az árulásért, Zakariásnál meg van jövendőlve, hogy 30 ezüst pénzért árulják el. Zakariás jó 400 évvel élt Krisztus előtt. Zakariás 11-ből olvasom 12-es, 13-as verseket. Akkor ezt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet 30 ezüstöt. Az úr pedig ezt mondta nekem, dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az úr házának a kincsei közé. Jézust ott 30 ezüstért árulják el, ez Jézus korában egy rossz állapotú, lerobbant rabszolga ára volt. Ennyire becsülték Istent a főpapok, 30 ezüstöt, és Júdásnak a 30 ezüst többet jelentett, mint a világ megváltója. Meg van jövendőlve. A Júdás árulása is, hogy közvetlen közeléből az ő mellette levő testvére fogja az elárulást végezni. A Zsoltárok könyvének az 55-ös fejezetéből olvasok néhány verset. Zsoltárok 55, 13-tól 15-ig. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném, nem a gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném, hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Júdás árulása. Aztán az Ézsaiás könyvének az 53. része olyan tökéletesen jövendőli meg, és mondja el a nagypéntek részleteit, Ézsaiás Krisztus előtt 740-től 700-ig prófétált, 40 éven keresztül hirdett az igét, tehát majdnem 800 évvel Krisztus földre jövetele előtt, hogy például liberális tudósok szinte megkérdőjelezik, hogy hát ennyire tökéletesen a nagypénteket megjövendőlni csak utólag lehet. Nem, hát régen ismerték már Ézsaiás könyvét, teljesen bizonyított tény, hogy ez a fejezet Krisztus előtt 700 évvel már rég megvolt. És hallgassátok meg, mit mond a nagypéntekről az Ézsaiás 53-as fejezete. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, itt is a sarjadék szóban van. Mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeiből megszabadulva látja őket és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Egy csodálatos fejezet Jézus engesztelő áldozatáról, a nagypéntekről. Ugye tudtátok, hogy a bárány az egyetlen állat, ami, ha megölik, nem ad ki hangot. A disznó visít, mindegyik állata megölik, valamilyen hangot ad, jaj veszéke, rikácsol, a bárány néma. Némán tűri, hogy megöljék. amikor Jézus meghalt, ehhez hasonlítja az ige őt. Az Isten bárányához. Nem kiabált, nem szitkozódott, nem szitta a római katonákat, nem átkozta el az őt keresztre juttató főpapokat. Némán tűrte, értük imádkozva, hogy megöljék. Rengeteg ige van még, meg van jövendőve, hogy a katonák elosztoznak ruháin, köntösére sorsot vetnek 22. Zsoltárban. A feltámadása, a harmadnapon való feltámadása, Húsás 6.2, valamint a Zsoltárok 16.10. A Zsoltár, Húsás 6.2 így hangzik, két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. A Zsoltárok 16-osban pedig egyenesen így mondja a feltámadásról az ige, a proféciát, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Hihetetlen sok ige még, amit felolvashatnék, az idő hiánya miatt nem olvasom fel, de megvan jövendő, vagy két másikkal együtt ítélik el. A két másikból az egyik felvétetik, a másik elveszik. Ugye a két lator közül az egyik megtér, a másik elveszik. Ő nem fordul Istenhez. Sok-sok ige még, amely Jézus Krisztus földi életéről rengeteg dolgot mond el. A csodákat, hogy vakokat tesz látóvá, hogy süketeket tesz hallóvá, hogy halottakat támaszt fel, hogy gyógyítani fog, hogy milyen kedves lesz, mennyire tele lesz szeretettel. Rengeteg ige beszél proféciaként Jézus Krisztus földi születése előtt, már Krisztusról és az ő földi életéről. Ha egy zsidó embernek, aki ismerte a proféciákat, ott ezt kellett tudni minden zsidónak, nem csak a főpapoknak. Egy picit is kinyitotta egy zsidó ember a szemét, akkor mindnek azt kellett mondani a Jézus, hogy jé, ő rajta teljesedik be minden, amit megjövendöltek a proféták a Mesiásról. Egyetlen egy következtetést lehetett levonni. Sok zsidó le is vonta. Jézus Krisztus a Mesiás. Jézus az Istennek a fia. Két igét olvastam még előttetek, amelyben különleges módon le van írva, hogy Isten ellensége, az ördög is igazolja Jézus Krisztus istenségét. Több helyen ez is benne van az evangéliumokban, hogy amikor ördögöt űzött ki, megszállottakból démonokat, ugye ezek bukott angyalok, amelyek megkötözik az embereket, akkor sokszor kiabáltak ezek a démonok, hogy tudjuk rólad, ki vagy, te vagy az Isten fia. Ugye ezt olvastuk a Lukács 4-ből is. Napnyugtakor mindenki hozzávitte különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Az ördögök is sok emberből kimentek, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. A gadarai ördöngős története a szinoptikus evangéliumokban benne van a Máté, Márk, Lukácsban. Ha elolvassátok, ott ugyanez van, ugye a gadarai ördöngöst légiónak hívják, mert több ezernyi démon szállta meg, és ezek megkérdezik Jézustól, hogy miért kínzol bennünket Jézus az Isten fia. Ugye nem kínoszta őket, Istennek a jelenlététől ők gyötrődtek. Az ördög maga ad bizonyítékot arra, hogy Jézus az Isten fia. Ők tudták, hogy kicsoda Jézus. Minden démon, aki emberekbe megkötözöttséget szerzett, tudta Jézuson, amikor találkozott vele, hogy ő az Isten fia. Üvöltözve, kiáltozva tettek bizonyságot róla az ördögök, hogy tudjuk rólad, ki vagy az Isten szentje, az Isten fia. És Pál apostolnak az igéjét olvastuk még, a Róma 1-ből olyan gyönyörűen hangzik az apostol megfogalmazása. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Tehát sarkalatos pontja a hitvallásunknak, hit látsz Jézusban? Mit vallasz Jézus Krisztusról? Például az iszlám, ugye minden pogány, nagy világvallás emberi gondolatoknak csak a kivetítődése. Az iszlám is beszél például Jézusról, mint egy prófétáról. Hát Mohamed sok mindent hallhatott a Bibliából, és át is vett egy-egy dolgot, például az iszlám is azt vallja, amit a Biblia ebben az egy pontban stimmelnek. De ezt hát Mohamed hallotta a Bibliából, úgyhogy szépen betette a Koránba is, hogy Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró az utolsó napon. De Mohamed nem vallja őt Isten fiának, és ez az a sarkalatos pont, ahol a mi üdvösségünk fordul meg. Aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az értünk küldött egyetlen egy helyettes, a megváltó, a mesiás, annak örök élete van. Aki pedig nem vallja, az elveszik örökre. Ezért mondja János apostol a köszöntőigében, hogy a hazugság lelke, az antikrisztus lelke van abban az emberben, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Mi mit vallunk róla, testvérek? A te szíved, a te lelked mit vall ő róla? Nagyon sok ember van, aki nem tudja hova tenni Jézust. Remélem, hogy a mai istentisztelet sok mindent letisztáz bennünk. El tudjuk helyezni a mi szívünkben, értelmünkben, gondolatunkban Krisztus személyét. Ő nem csak a váltságot vitte véghez, nem csak a helyettesünk volt egyszerűen, aki jött és elszenvedte a mi ítéletünket, hanem őt magát lásd. Ő legyen a te urad, megváltód. Vald, hogy ő az Isten fia, aki öröktől fogva létezett, de az időnek egy pontján emberi testet öltött, eljött erre a földre. Itt élt közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, mondja János apostol a János 1-ben, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a Jézus, aki itt járt, megbűnhődött érettünk, és feltámadt a harmadik napon. János evangéliumában egy helyen Jézus elmondja, hogy hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Látni kell Jézusban az Isten fiát. Az ő személyéről való tanítás legalább annyira fontos, mint a munkájáról való hitvallásunk. Egyszer egy református ember Erdélyben azt mondta, hogy tudtam külön Jézusról, meg Istenről, de most már értem, és már tudom együtt. Olyan egyszerűen, de olyan frappánsan fejezte ki, hogy most már letisztult, már megértettem, hogy Isten maga Jézus. Ő jött el, ő váltott meg. Az az Isten, akivel én szakítottam Ádámban, ott az Édenkertben, akitől elszakadtam, az az Isten jött utánam Jézusban. Megváltott, hogy az övé legyek, és élhessek örökké az ő kegyelméből. Központi kérdés tehát. Minden keresztjének igazi központi kérdése, témája Jézus Krisztus személye. Az ő lénye, a munkája, a váltsága, engesztelő halála, győzelme, mind-mind a mi hitvallásunknak a része. És ő nem csak helyettesünk, az Atya az ítéletet egészen neki adta át. Ő lesz az utolsó napon valóban az ítélő bíró, neki kell majd számot adnunk. Ő az egyetlen út a mennybe, nincs a mennybe hátsó kiskapu. Más út Jézuson kívül, Jézus az út. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, tanítja maga Jézus a János 14-ben. Az Atya mindent neki adott át, az Atyának ő a gyönyörűsége, és ugye többször hang hallatszott az égből, Jézusra mondva, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Aki nem tud mit kezdeni Jézussal, annak a hitével van baj. Mégpedig nagyon nagy baj van. Akinek a hite Jézust Isten fiának látja, vallja, annak rendben van a hite. Egészséges, tiszta hite van. És őt kell megragadnunk, mert benne van örök életünk. A záró történetem egy bibliai történet, a feltámadás után játszódik, amit így szoktunk mondani, a hittanosok is így ismerik, hogy a hitetlen Tamás története. Tamás egy a 12 tanítvány közül. És azon a húsvét vasárnapon este megjelenik Jézus, bár az ajtók zárva vannak, megáll középen és köszönti a tanítványokat, békesség néktek. Nincs velük Tamás. Őneki valami másra fontos, nem együtt lenni a testvérekkel. Nincs velük Tamás. Jézus beszél a tanítványokkal, elmondja nekik, hogy ne féljetek, nem szellem vagyok, a szellemnek nincsen teste, nekem van. Nézzetek meg, fogjatok meg, érintsetek meg, nézzétek meg a sebeket a testemen. Együtt eszik velük. Aztán megjön Tamás, ekkor már nincs velük Jézus, és elmondják a tanítványok Tamásnak, hogy láttuk az Urat. Velünk együtt volt, itt evett. És mit mond Tamás? Ha nem látom a saját szememmel, ha nem érintem a saját kezemmel, ha nem teszem ujjamat az oldalába, ahol a római katona lándzsával átszúrta Jézus testét, akkor nem hiszem. Isten hallotta akkor is, ha nem volt ott testben. 8 nap múlva ismét együtt vannak, Tamás is velük. Eljön Jézus. Köszönti őket, aztán odafordul Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat. Tedd az oldalamba. Érints meg, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És Tamás akkor már nem igényli azt, hogy akkor megtapogassalak, akkor kell empirikus bizonyíték, hogy te vagy az. Csak annyit mond összetörve, én Uram és én Istenem. Eddig el kell jutnod. Mindenkinek, nekem is, mindegyikünknek. Jézusról megvallani ezt összetörve, én Uram és én Istenem. Adjon az Úr ilyen hitet. Amen. A 394-es ének első versét énekeljük, testvérek, most 394-es énekünk első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te gyújtasz világosságot a szívünkben, amit nem értünk, ami nem olyan tiszta. A Biblia tanításában egyszerűen olyan tiszta lesz, világos, érthető. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy Te nem hagyod az embert tudatlanságban. Fontos neked, hogy ami nekünk nagyon sokat jelent, arról informálj. Köszönjük a Krisztusról való sok proféciát, a sok részletet, olyan tökéletesen lehet azonosítani, hogy ki is a Mesiás, kit küldtél erre a világra, kinek az életében teljesedett be minden profécia szóról szóra. Köszönjük neked, Urunk, Jézust, a te fiadat. Köszönjük, hogy őt küldted értünk, és ő eljött, nem bukott el, bár megkísértetett mindenben. Ő tiszta maradt, bűntelen maradt, érettünk. Köszönjük, hogy győzött a bűn felett, az emberi test felett, annak minden kívánsága felett. Köszönjük, hogy győzött az ördög felett, a pokol minden ereje felett. Kitartott és érettünk helyettesként, engesztelő áldozatot adott. Köszönjük, hogy ő megtette ezt, mert másképpen nem kaphatnánk soha kegyelmet. Nem juthattunk volna soha bűneink bocsánatához és örök élethez. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus által ő benne megvannak bocsátva bűneink, és örök életünk van, ha ő benne hiszünk. Urunk, add, hogy közöttünk mindegyikünknek a szívében Krisztusnak a személye és a váltságának a munkája tisztán ott legyen hitvallásként. Hadd ragadja meg a mi szívünk hite Krisztust, az ő személyét is, ne csak a kegyelmét, és hadd szeressük őt magát első helyen, első szeretettel. Add, hogy a mi életünk le ne maradjon az örök életről, hiszen olyan sarkalatos pont, hogy kinek valljuk őt, az egyetlen megváltót. Add, hogy tudjuk őt vallani, életünk minden idejében őről a bizonyságot tenni. Azoknak is, akik még nem hallottak róla, akik mást gondolnak róla, akik valami hazugságot hallottak, fogadtak el róla, hadd tudjunk nekik te rólad beszélni. Hitelesen, élően, megváltozott életünk hitele által. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat és népünket, Urunk, a Jézus Krisztusba vetett igazi hittel, hitben való, lélekben való gyarapodással. Jöjj, Urunk, és vigasztalj minden szomorkodót, gyászolót, árvát, özvegyet. Légy gyógyítója a betegjeinknek, könyörülj a szenvedőkön. Áldott légy azért, hogy te munkálkodsz az emberi élet boldogságán, örök üdvösségén, hatalmas erőddel. Dicsőség legyen neked, örökké Istenünk. Köszönjük, amit értünk tettél. Amen. Csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Amen. Testvérek, a záró énekünk a himnusz előtt a 394-es dicséret 2-es, 3-as, 4. versei, tehát 394-es ének 2-től a 4-es versig énekeljük, utána pedig majd a himnuszt fogjuk, 394-esének 2-es, 3-as, 4-es versei. Hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett, s a habok közt szíved remeg, hogy sírod is ott leled.
Ő megvív a tenger.
tég ikézemet, s indulása a nagy égnek, dégromlásra adta jelt. Ezt látva is Yeah.